Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól, aki önmagát adta bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelenlegi gonosz világból, Istennek, a mi atyánknak akarata szerint, aki a dicsőség örökkön örökké. Amen. Böjt negyedik vasárnapján hallgassuk meg az igehirdetés alapjául ez alkalomra kirendelt óegyházi evangéliumi igeszakaszt, amint megírva találjuk azt a János írása szerinti Szent Evangélium 6. részében, az első 15 versben a következőképpen. Jézus ezután elment a galileai tengernek a Tibériás tavának túlsó partjára. Nagy sokaság követte őt, mert látták azokat a jeleket, amelyeket a betegeken tett. Jézus pedig fölment a hegyre, és ott leült a tanítványaival együtt. Közel volt a Páska, a zsidók ünnepe. Amikor Jézus körültekintett, és látta, hogy nagy sokaság jön hozzá, így szólt Fülöpnek: honnan vásároljunk kenyeret, hogy ezek egyenek? Ezt pedig azért kérdezte tőle, hogy próbára tegye, mert ő már tudta, mit fog tenni. Fülöp így válaszolt neki: 200 dénár árú kenyér sem elég nekik, hogy mindenki kapjon valami keveset. Egyik tanítványa, András, a Simon Péter testvére így szólt hozzá: van itt egy gyermek, akinél van 5 árpa kenyér és 2 hal, de mi ez ennyinek? Jézus azt mondta: ültessétek le az embereket. Nagy fű volt azon a helyen, Letelepedtek tehát a férfiak szám szerint mintegy 5000-en. Jézus pedig vette a kenyereket, és hálát adva kiosztotta az ott ülőknek. Ugyanúgy osztotta halakból is, amennyit kívántak. Amikor pedig jól laktak, így szólt tanítványaihoz. Szedjétek össze a fölösleges darabokat, hogy semmi se menjen kárba. Összeszedték tehát, és 12 kosarat töltöttek meg az 5 árpa kenyérből való darabokkal, amelyek fölöslegesek voltak azoknak, akik ettek. Az emberek, látva a jelt, amelyet tett, azt mondták, ez valóban az a próféta, aki eljövendő a világba. Amikor pedig Jézus észrevette, hogy érte akarnak jönni, és el akarják őt ragadni, hogy királlyá tegyék, visszavonult ismét a hegyre egymagában. Amen. Kedves testvérek, kedves igehallgató gyülekezet, jól ismert számunkra általában a nagy kenyércsoda története, mind a 4 evangélista beszámol róla. Azt lehet mondani, hogy János kiegészíti a többiek beszámolóját, és viszont vannak részletek, amelyeket pedig náluk találunk meg. Lukács evangéliumában olvashatjuk, hogy Bétsaida környékén volt ez, de azért messze a városon kívül ez a hely, ahol a nagy kenyércsoda történt. És akkor már is fölidézhetem, és eszünkbe juthat, hogy Fülöp, az a tanítvány, akit itt az Úr Jézus külön is megkérdez, Bétsaidából való volt. Ennyire konkrét a dolog, hogy a Bétsaidából való esetleg tudhatná, hol lehet kenyeret vásárolni, ha volna miből. Annyi konkrétum, amivel kölcsönösen megvilágítják az evangélisták egymás beszámolóit. Márk evangélistánál olvashatjuk azt, hogy amikor Jézus látta a sokaságot őhozzá jönni, megszánta őket, mert olyanok voltak, mint a pásztor nélküli juhok. Igen, Jézus ezzel a szánó szeretettel fogadta magához mindazokat, akik csak jöttek. Messzi vidékekről is. Máté evangéliumából pedig megtudjuk, hogy igen, hát a férfiak voltak szám szerint 5000-en az asszonyokon és a gyermekeken kívül. Tehát voltak ott még asszonyok is, akiknek különben otthon volt dolguk általában, meg gyermekek is. Nem csak ez az egy, akiről a történetben olvashatunk. Jó, mindezeket a részleteket is számba venni, itt az igehirdetés elején, aztán figyelni arra, amit az Úr most akar mondani nekünk ezen a történeten keresztül. Mert sokkal többről van szó, mint arról, hogy egy újabb csoda történet, és újból megtudhatjuk az evangéliumokból, hogy milyen csodákat tudott tenni Jézus. Azoknak a csodáknak, amelyeket ő tett, mindig jel értéke volt. A csoda nem önmagáért, a csodáért történt. Jel értéke volt. János evangélista különösen is kihangsúlyozza ezt. Emlékezzünk a kánai menyegzőn, annak a történetét elbeszélve, jegyzi meg visszatekintve, hogy ezt tette Jézus első jelként a galileai Kánában. Így jelentette ki dicsőségét, és tanítványai hittek benne. Az első tanítványok, akik már akkor is ott lehettek. A szeretett tanítvány, meg András, meg Simon Péter, meg Fülöp. Jézus csodái, azok jelek voltak mindig. Arról, hogy benne elközelített, irgalommal, megmentő kegyelemmel, hatalommal, az Isten országa. Ennek a jelei voltak az ő csodái. És arra szolgáltak, hogy az ő személyében való hitet munkálják és erősítsék ezek a csodák. Ne csak olyan hitük legyen a tanítványoknak sem, meg másoknak sem, hogy hát Jézustól sokat lehet várni magunknak, hanem a cél a Jézus személyébe vetett hit mindig. És ha megnézzük János evangéliuma összefüggésében, hogy az előző fejezetben a Jeruzsálemben történt betesdai gyógyítás után miről van szó, és az Úr Jézus hogy jelenti ki ott annak a titkát, hogy benne megjelent az igazi élet, és aki hisz ő benne, annak örök élete van, sőt, ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe, és aztán figyelmezteti a vele vitába szállókat, hogy ti kutatjátok az írásokat, mert azt hiszitek, gondoljátok, hogy azokban van az örök életetek, és ezek rólam tesznek bizonyságot, mégsem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen, akkor ezt is mind számításba kell vennünk az előzményeknél. Milyen hitet akar munkálni, milyen hitet igényel és akar munkálni Jézus, az ő személyébe vetett hitet. És majd a nagy kenyér csoda után ugyancsak ezzel folytatódnak az ő tanításai, beszédei. A nagy kenyér csoda előtt íme arról olvashatunk, hogy tódult hozzá sokaság. Miért? Mert látták azokat a jeleket, amelyeket a betegeken tett. És jöttek a bajaikkal. Sokszor így van ez ma is, hogy szorongatja a baj az embert, lehet az betegség, lehet az súlyos gond, lehet az a családban valakinek a baja, betegsége, problémája, lehet az ínség. És mert Jézusról hallották, hogy hogy segített már másokon, jönnek az emberek. De annyira földhöz ragadt elképzelésekkel tudunk mi Jézushoz jönni is. Ezekből ki kell minket gyógyítani, ki kell minket nevelni. A sokaság reagálásából kiderül, hogy mennyire földhöz ragadt elképzelésekkel jöttek ők Jézushoz, és megragadtak ezekben az elképzelésekben. Az kell nekünk, aki kenyeret tud adni. Annyira földhöz ragadt, annyira a testi dolgainkhoz kötött várakozásaink tudnak lenni. Ezért hangzik majd a nagy kenyér csoda után az Úr Jézus figyelmeztetése, amikor újból megkeresik őt, hogy ne azért az eledelért fáradozzatok, amely elvész, hanem amely megmarad az örök életre. És akkor jelenti ki, hogy én vagyok az élet kenyere. És ez sokkal több, mint hogy most jól lakadtalak itt a pusztában benneteket. Miért lakadta jól őket? Szánó szeretetéből fakadóan. Abból a szeretetből fakadóan, amellyel ő jól látja a testi szükségeinket, és a testi bajainkat, és a félelmeinket is, az éhségünket is, a gyötrő szomjúságunkat is. De mindezek fölött látja az igazi szükségünket, hogy nekünk az Isten bocsánatára, az Istennel való közösségre van szükségünk mindennél inkább, hiszen nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik. Emlékeztetlek benneteket, hogy böjt első vasárnapján épp az Úr Jézus megkísértésének a története volt az igehirdetések alapigéje. És Jézus maga a sátán kísértését ezzel az igével verte vissza. Amit ma a nagy kenyér csoda történetéből olvashatunk, a szembesít bennünket először is azzal, és az Úr Jézus maga, aki szembesít vele, hogy mennyire földhöz ragadt várakozásokkal tudunk mi Jézushoz jönni is. És az a baj, ha megragadunk ezekben a földhöz ragadt várakozásainkban. Közben pedig Jézus mindent úgy tesz, úgy mond, úgy kérdez, úgy cselekszik, hogy az abból a szeretetből fakad, amely elő eljött ebbe a világba, hogy az Atya akarata szerint segítsen rajtunk, szabadítson és mentsen meg minket. Így mondja ki majd a nagy kenyér csoda után, hogy az a kenyér, amelyet én adok, az én testem, amelyet odaadok a világ életéért. Az ő áldozatának a titka, bárcsak az kellene már mindegyikünknek. És láthatjuk azt is, hogy a tanítványaival hogyan cselekszik, hogyan szól hozzájuk az Úr Jézus. Miközben szánja a sokaságot, akik olyan kitartóan ott voltak, és nincs náluk élelem, és hallgatják Jézus tanítását, és meggyógyította a betegeiket. De hát valóban enni is kell az embernek, hogy ki ne dőljön az úton. A párhuzamos evangéliumi beszámolókban olvashatjuk azt is, hogy az Úr Jézus Kifejezetten ezt mondja a tanítványainak, hogy ti adjatok neki enni. Mert a tanítványokat is foglalkoztatja, hogy hát itt vannak, most már étlen szomjan, enni kéne valamit. De Fülöpnek egész személyesen teszi föl a kérdést Jézus, hogy honnan vásároljunk kenyeret, hogy ezek egyenek. Tanítványának teszi föl a kérdést. És hogy reagál a tanítvány? Annyi tanulás után is, amit Jézus közelében megtanulhatott. Ez megint tükör számunkra, hogy akik az Úr Jézus tanítványaivá lettünk, annyi mindent megismerhettünk már az ő igéjéből, tőle, róla, magától. Mégis hogy le tudunk blokkolni a próbahelyzetekben? Mert Jézus tanít, aztán jön a vizsga. Na ez egy vizsgahelyzet. És Jézus fölteszi a vizsgakérdést. Mivel számolsz, hogyan számolsz? És kiderül, hogy a tanítvány is leblokkol a váratlan helyzetbe. Pedig már annyi mindent átéltünk Jézussal. Mégis a válasz annyi jel után is csak az, hogy a földi lehetőségek szerint ez lehetetlen. 200 dénár árú kenyér sem lenne elég. Ezeknek, ekkora tömegnek, hogy mindenki kapjon valami keveset. 200 napszám. 200 napi kereset sem lenne elég, hogy mindenki egy keveset kapjon. És kiderül, hogy a tanítvány is mennyire földhöz ragadt, és nem számol Jézussal. Noha már annyiszor átélte Jézus cselekvését. A vizsgahelyzetben, amikor Jézus próbára tesz, mennyiszer ez derül ki? Rólad is, rólam is, ha már az Úr Jézus tanítványai vagyunk, mégis. De olyan jó azt hallani az igéből, hogy az Úr Jézus úgy tette fel a vizsgakérdést, hogy ő már tudta, mit fog cselekedni. Én nem tudom, én leblokkolok, de Jézus tudja. Aztán megszólal a másik tanítvány, szintén az elsők közül való, akik Jézushoz csatlakoztak. Ő hívta a testvérét is, Simont, hogy megtaláltuk a messiást. Elmondja, hogy van itt egy gyermek, akinél van 5 árpa kenyér és 2 hal, de mi az ennyinek? Hogy lehetne megoldani ezt a helyzetet? Tudjuk, hogy mennyi kellene, és ahhoz képest elenyészően kevés, ami van. És akkor Jézus azt mondja, hogy idéztem párhuzamos evangéliumi beszámolókból, hogy ti adjatok neki enni. Hát nincs. Hát itt van ez a gyermek, neki van. Neki csomagoltak talán. És neki van, de ez ennyinek. A vizsgahelyzetben, lám, levizsgáznak a tanítványok, és mi is mennyiszer így vagyunk. De az Úr Jézus ezek után is belevonja a tanítványait az ő cselekvésébe. Na ez a kegyelem, az ő szánó szeretetében neveli a tanítványait. És amikor mi leblokkolunk, mert csak az emberi lehetetlenséget és szükséget látjuk, ami van arról, azt látjuk, hogy kevés. Az Úr Jézus mindezt meghallgatta, és aztán kiadja a parancsot. Hogy lesz? Mi lesz belőle? Nem kell azt nekünk tudni. Ő tudta, hogy mit fog cselekedni. És ez annyiszor így van a mi hívő életünkben, szolgálatunkban, gyülekezeti életünkben is. Egy csomó mindent nekünk nem kell tudni. De amit Jézus mond, amit egészen személyesen nekem mond, azt kell tudni, és az nem szabad, hogy elmélet maradjon, hanem amit nekem mondott, abban engedelmeskedjen. Bármilyen lehetetlennek tűnik a helyzet, abban engedelmeskedjen. Mi lesz ebből? Leültessük itt étkezéshez. Jó, nagy fű van, hát igen, ott már a tavasz hamarabb kezdődött, mint nálunk. Ugye Páska ünnep előtt, húsvét előtt volt. Nem tudjuk pontosan mennyivel. Közel volt már az ünnep, amikor ez történt. Jó, nagy fű, le kell ültetni őket. Mit fognak enni? Nem baj, Jézus azt mondta, hogy ültessétek le őket, és a tanítványok engedelmeskednek. Na ez az alapvető megtanulni való, hogy bizalommal engedelmeskedjem Jézusnak. akkor is, ha nem álltam meg a vizsgát, mert nem számoltam az ő szeretetével és hatalmával igazán, amikor a vizsgakérdést föltette, de amit mond, azt tegyétek meg. És a tanítványok megteszik, és részeseivé lesznek annak, ahogy az Úr Jézus hálát adva az atyának, az atyával összhangban cselekszik. És egyszerre a kevés, az elégtelen megsokasodik, és elég lesz. Mennyire fölragyoghat most nékünk az a mondat, amit a szenvedésében vergődő Pál apostolnak mond az Úr majd később, hogy elég neked az én kegyelmem. Bőségesen elég. Néhány éve lett egy részlet nagyon megrendítő nekem ebben a történetben, testvérek. Amikor azt olvashatjuk, hogy Jézus pedig vette a kenyereket, hálát adva kiosztotta. Ugyanazok a szavak vannak itt, amik majd az utolsó vacsorán, az ő szent vacsorájának az elrendelésénél is előkerülnek egyébként. Kiosztotta az ott ülőknek, ugyanúgy osztotta halakból is, amennyit akartak, amennyit kívántak. Még kérek, kapott. Aztán 12 kosár maradékot kellett összeszedni. Mennyire leleplező ez is. Az rendített meg, hogy mennyire leleplező ez a részlet, hogy mi az áldásból, és mindabból, amit Isten adhat, többet kívánunk, mint amennyire ténylegesen szükségünk van. És az Úr adott. De minket ez leleplez. Ilyen az ember. Többet akar, többet kíván, a kenyérből is, és még mi mindebből, mint amennyire ténylegesen szüksége van. Aztán ott a maradék. Mi lesz a maradékkal? Kenyeret nem dobunk ki. Kenyeret nem hagyunk elveszni. Azt össze kell szedni. A földi kenyérre vonatkozóan is mekkora tanítást kapunk ma, ebben a pazarló világban mi. A kenyér nem a kukába való. Ha több jutott, mint amennyi tényleg kellett volna, az Úr irgalmasan adta, akkor ne menjen kárba, semmi ne menjen kárba, a kenyérből ne menjen kárba. Azt össze kell szedni. És 12 tele kosár, hogy mekkorák voltak ezek a fűszfa vesszőből font kosarak, abban én különböző magyarázatokat olvastam, hát vegyünk olyan közepes méretet. 12 tele kosár. Azt össze kellett gyűjteni. Hát ennek a nagy kenyér csodának a történetéből fakad ugye az a biztatás is, hogy csendes hetek, csendes napok végén morzsaszedést szoktunk tartani. A lelki maradékot is, amit bőségesen adott az Úr, össze kell szedni. Ami úgy jutott, ami úgy adatott, hogy az embernek olyan kevéskéje volt, de megáldotta és megszaporította az Úr. Nagyon emlékezetes maradt számomra, amikor 1995-ben hirtelen Rejtő Mária néni helyett kellett egy csendes hétre elmennem szolgálni. Ráckeve és Dömsöt között egy Duna közelében lévő tanyára. És rám szakadt ennek a félelme, hogy egy egész csendes héten végig szolgálni nekem reggel, este, délelőtt, délután, igével. Hát olyan kevés az, ami nekem van. Voltak már csendes heti, meg evangélizáló szolgálataim, egy-egy sorozat, meg közben másokkal együtt szolgálva lelki gondozás, de akkor abban a helyzetben, mert Mária néni beteg lett, és aztán nem sokára elvitte őt az Úr közülünk. Az utolsó megszólalása az Uzsoki úti kórházban az volt betegtársai megdöbbenésére, amikor olvashattam az igét mellette, mondta velem együtt, nem magunkat prédikáljuk, hanem az Úr Jézus Krisztust. Ezt is jó fölidézni. És amikor ennek a félelme rám szakadt, hogy Uram, olyan kevés, ami nekem van, ezzel egy egész csendes helyéten végig szolgálni. Hát éppen ez volt a kijelölt ige szakasz, a nagy kenyér csodának, az az elbeszélése, amelyben ott van Jézusnak ez a parancsa, hogy ti adjatok neki enni. És ezzel erősített meg, ezt tette személyes vezetéssé, parancsá az Úr. És átélhettem, hogy a keveset ő meg tudta szaporítani. Másik esztendőben úgy mentem, hogy abban ott volt már egy kicsit a korábbi tapasztalat, hogy na hát már tavaly ez végbe ment, hát Uram segíts, vállalom most is. Akkor voltak olyan szolgálataim, amire egy hívő testvér azt mondta, hogy hát, kedves testvér, zsiráflegeltetést csinált. Ugye, túl magasra volt helyezve a magyarázat. Nem juhoknak való, hanem zsiráflegeltetés. Aztán egy megint rá következő évben megint csak ott volt rajtam ennek a nyomása, hogy de Uram, olyan kevés kell, amin nekem van. És akkor megint ez a biztatás, hogy ti adjatok nekik enni. Ha az Úr megszaporítja, akkor lesz. A kevésből bőséges áldás. És a maradékot pedig össze kell szedni. Ne menjen veszendőbe. Jel volt, amit Jézus tett. De mindazok, akik részesültek ebből a gazdag bőségből, a történet végén látjuk megint csak félreértették. Ilyen király kell nekünk, aki ellát bőséggel kenyérrel. Jézus nem ezért jött, hanem hogy ő maga legyen az élet kenyere. Amikor el akarják ragadni, mert milyen az ember? Olyan az ember, hogy a saját igényeivel akarja úgymond királlyá tenni azt, akitől a segítséget várja. Jézus nem nekünk kell királlyá tenni. Ő valóban király. Valóban nem csak a próféta, akiről előre szólt Mózes, hogy prófétát támaszt majd, az Úr a te atyád fiai közül, olyat, mint én. A tömegnek eszébe jut ez az ígéret. Jézusra így tekintenek, hogy ő valóban az a különleges próféta, aki eljövendő volt a világba. Majd mi királlyá tesszük. Őt nem kell királlyá tenni, ő király, ő valóban király. Majd megkötözöttem Pilátus előtt mondja ki az ő királyságának a titkát. Én azért születtem és jöttem a világba, hogy bizonyságot tegyek az igazságról, és aki az igazságból való, az hallgat az én szavamra. Hallgatunk-e az ő szavára? Vagy csak valamit várunk tőle a saját földhöz ragadt elképzeléseink szerint? Ha még így volna, abból ki kell, hogy gyógyítson, ki kell, hogy neveljen minket Jézus. Hogy igazán ő maga legyen az, aki kell nekünk, és mi hallgassunk az ő szavára. Amen. Imádkozzunk. Uram Jézus Krisztus, hálát adunk neked, hogy téged szemlélhetünk ebben a történetben. És velünk is azt akarod, hogy igazi gyermeki bizalommal jöjjünk hozzád, veled számoljunk. Ne csak valamit várjunk tőled, hanem veled magaddal számoljunk, a te szereteteddel és hatalmaddal. Oda tegyük a te kezedbe azt a keveset is, ami rendelkezésünkre áll, mert úgy lehet bőséges áldás abból. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy minket is vizsgáztatsz, és köszönjük, hogy amikor megszégyenülünk előtted, mert nem számoltunk igazán veled, csak földhöz ragadtan számoltunk tanítvány létünkre is, te mégis tovább foglalkozol velünk, és nevelsz arra, hogy rád hallgassunk, neked szolgáljunk, neked engedelmeskedjünk, és az lesz az áldás, bőséges áldás. Áldj meg minket, Uram, aki magad vagy az élet kenyere, és áldj meg még sokakat rajtunk keresztül is, úgyhogy bevonsz a te cselekvésedbe nagy irgalmadból. Amen. Jézus, a te beszéded teremjen jó gyümölcsöket, szent igéd és szent lelked ítélje meg bűneinket, igazdaljon bár. Urunktól,